Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 8. Zsoltár első versét énekeljük. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, így kezdődik.
Felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Nagy dicsőséged ez egész földre kiterjed és felhat az egekre.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre. A 329. dicséret második verse éneklésével. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, hogy hogyan adta nekünk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, hallottuk az igében, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy nekem adatott minden hatalom. Ez hát olyan nagyon nagy szó, de ő a feltámadott Jézus Krisztus mondta ezt, akit éppen beszélt a tanítványaival, akik ezt nem hitték, némelyek, hogy feltámadt, nyilván zavarban voltak. Ahogy mi is, így lettünk volna, bármennyi, bármekkora hitünk is lett volna. Minden hatalom, hát mit jelent ez, hogy minden hatalom Jézus Krisztuséhez? Ez zavarba hoz minket azért, mert hogy ezt a világot úgy látjuk, hogy nagyon sok nehéz, nagyon sok rossz dolog van benne, nagyon sok olyan, amit mi úgy emberi ésszel másképp rendeznénk. Mi az, hogy minden hatalom az Istené? Hát első közelítésben biztos azt jelenti, hogy ezen a világon nem a mi tervünk valósul meg, hanem az Istené. És ha megnézzük azt a történetet, amit a Bibliában olvasunk, akkor azt látjuk, hogy ez egy nagyon gyászos, nagyon rossz történetnek tűnik, hogy Jézus Krisztus keresztre szögezték, de ez a megváltásunk volt, és ez nem ért itt véget, és ő feltámadt a halálból, és 2000 év távolából egy emberre se emlékezünk. Milliók és milliók, pláne nem. Tehát ez egy jó történet igazából. Ha úgy átfogóan nézzük, ha elszakadunk a mi kicsinyes emberi gondolkodásunktól, nekem adatot minden hatalom, ez azt jelenti, hogy nem a mi tervünk valósul meg ebben a világban. Mi hívők azt mondjuk, hála Istennek. Mert azt látjuk, hogy milyen, amikor kicsiben próbálkozik az ember megvalósítani a maga tervét, mennyi kudarcba fullad, mennyi jó szándékból lesz teljesen rossz dolog ezen a világon. Hála Istennek, a mindenható Isten terve valósul meg Jézus Krisztusban ebben a világban. És ez figyelmeztetés nekünk. Egy dolgunk van, letenni a magunk terveit, meglátni, hogy van egy ennél sokkal jobb terv, és elkezdeni azt megismerkedni vele, hogy bele tudjunk illeszkedni ebbe a tervbe, amelyik Jézus Krisztusban valósul meg ebben a világban. És ez sokkal jobb lesz nekünk is. Ebben találtak már sok-sok millióan békességre, hát biztosan mi is erre fogunk találni, és a gyermekeinknek lesz mit adni. Lesz mire tanítani. Így legyen. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről, és a gyülekezettel együtt helyünkről fölkelve mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először: akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassanak? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem: ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked csodálatos ajándékodat, az életet. Köszönjük ezeknek a gyermekeknek az életét is. Köszönjük, hogy ott vagy az édesanyával a szülés nehéz óráiban is. És amikor eredménye lesz a szenvedésnek, akkor el tudja felejteni emiatt azokat a nehéz napokat. Köszönjük, hogy így lehetünk ebben az életben jelen mindnyájan, hogy te jót hozol ki minden nehézségből és szenvedésből, és a végén elfelejtjük, és csak az öröm marad. Könyörülj rajtunk, segíts benned bízni, a te útmutatásodat, a te tervedet keresni, tőled kérve napról napra az erőt. Kérünk, hogy a szívünkbe segíts ápolni a hitet, reménységét és szeretetet. Segíts a családnak is a gyülekezettel ápolni kapcsolatot. Légy a gyermekeinkkel, akiket fölnevelünk, hogy a benned való hitben tudjanak boldogul és hasznosan élni. Amen.
Karina, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ezt mondja az Úr neki, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged egyénk van.
Együtt is kérjünk áldást a megkereszteltekre és családjukra. A 134. Zsoltár harmadik versét énekelve: megáldjon téged az Isten. Kedves keresztelő családot, hogy a padokban foglaljanak helyet, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten eltemettük Kis Andrást, aki 51 évesen halt meg. Ugyancsak ezen az elmúlt héten vettünk búcsút két kedves gyülekezeti tagunktól, Iványáné Renkó Piroskától, aki 10 év türelmesen hordozott betegségében is, amikor csak teherte közöttünk volt, és Brixel Ferencné Kárpáti Magdolna Ildikótól, aki ugyancsak évekig küzdve betegségével rendszeresen jött közénk, idős édesanyját is ide segítve. Emlékük legyen áldott, gyászoló szeretteik számára innen is Isten vigasztalását kérjük. Hirdetem, hogy a mai Isten tisztelten megkereszteltük Magos Karinát és Magos Martin Zsoltot, Magos Ferenc testvérünk unokáit. Isten áldja a család életét és a gyermekek hitben való felnevelését. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe mindkét fajta 1% felajánlási lehetőséget egyházunk egésze, illetve a Patmosz alapítvány számára. Új szabály, aki ettől az évtől valamely egyház javára rendelkezik, ez a rendelkezése visszavonásig érvényes lesz a következő adóévekre is. Mindazok, akik jelen vannak az istentisztelten, és még nem rendelkeztek a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásáról, de szeretnék azt megtenni a Magyarországi Református Egyház, valamint a Patmosz Alapítvány javára, azok maradhatnak itt és a lelkészi hivatalban egy perc alatt egy irat aláírásával tudnak nyilatkozni ebben a dologban. Most folytassuk az Isten tiszteletet a megkezdett 8. Zsoltárból, a 3.-tól a 6.-ig terjedő verseket és az utolsó 9. verset énekeljük. A 8. Zsoltár 3. verse így kezdődik: Nagy volt át, ha megnézem dolgainak. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma soron következő szakaszából, a 17. fejezet 14-től 21-ig terjedő verséből. Amikor Jézus és 3 tanítványa a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember. Térre borult előtte, és ezt mondta: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, gyakran esik a tűzbe, meg a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket, hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt: Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el csak imádságra és böjtölésre. Isten áldja meg szívünkben igéjét, hogy ne csak halljuk, de értsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Istenünk, halljuk a történetet 2000 év távlatából, talán furcsa, de annyit talán megsejthetjük, hogy ugyanolyan érzések vannak azokban az emberekben, mint mi bennünk, ugyanolyan kérdések, ugyanolyan nehézségek. Jöttünk mi is a zűrzavarból, a betegségek, a nehéz nevelés, különböző fájdalmak és nehézségek közül. Nekünk ugyanúgy te rád van szükségünk. A mai tanítványok is nagyon sokszor mondanak csődöt. Nem is vagyunk méltók igazán hozzád, Jézus Krisztus. De köszönjük, hogy itt és most a Szentlélek által veled találkozhatunk. Segíts, hogy az emberi bizonyságtétel mögött meghalljuk, felismerjük a te üzenetedet. Segíts, hogy sikerüljön veled találkozni, tőled nyerni útmutatást, békességet, erőt, helyreigazítást. Te tudod, melyikünknek, melyikből, mennyire, milyenre van szüksége. Szent lelkeddel légy közöttünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 238. dicséret 5. és 6. versét énekelve, a 238. dicséret 5. verse így kezdődik: Megváltó Istenünk, szabadító Urunk, vagy pajzsom.
Megváltó Istenünk, szabadító Urunk, vagy pajzsom, főorvosom, reménységem, üdvösségem és gyönyörűségem.
Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott történet, amelyből újra olvasom a 19. és 20. verset. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő így válaszolt: kis hitűségetek miatt. Bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Foglaljuk el helyünket. Hétről hétre sorban olvassuk a Máté evangéliumát, tehát akik itt vagyunk az istentiszteleteken, tudjuk, hogy ennek az előzménye, ennek a történetnek az, hogy Jézus három tanítványt magával vitt egy hegyre, és ott miközben imádkozott, megdicsőült formában mutatkozott előttük, látták a dicsőségét, sőt, Jézus Krisztus beszélgetett, akkor már több száz évvel ezelőtt elhunyt szentekkel, Mózessel és Illéssel, ezt látták a tanítványok. De bármennyire kérték is, hogy maradjunk itt, le kellett jönniük a hegyről, a völgybe, és ott szembesültek a problémával. Az ott maradt 9 tanítvány tanácstalan volt, mert hozzájuk vitt egy apa egy súlyos beteg gyermeket. Ma tudnánk, hogy az idegrendszerével volt baj. Tudnánk azt, hogy valami különös dolog is volt emellett, amit az orvosok ma sem tudnak még diagnosztizálni sem. Ez jelenti, hogy ördögtől megszállott volt. Valahol a hitében volt egy rendellenesség, valami torz babona miatt, ami a családban volt. Van ilyen sajnos még ma is. A tanítványok valamikor kaptak fölhatalmazást erre, hogy még az ilyen beteget is meg tudják gyógyítani. Máté evangélium a 10. fejezetében ezt olvassuk. Sőt, azt is olvassuk, hogy amikor visszajöttek, mert Jézus kiküldte őket, hogy menjenek és gyógyítsanak, mikor visszajöttek, akkor azt mondták, hogy Uram, még az ördögök is engedtek nekünk. Tehát tapasztalatuk is volt, hogy meg lehet gyógyítani az ilyen embert. Itt mégis csődöt mondta. Valószínű közrejátszott az is, hogy most hallottak először Jézus Krisztustól egyenesen arról, hogy őt, az ember fiát ki fogják végezni, megölik. És ez nagyon szöget ütött a fejükbe, és félelmetesre nőtt a szemükben a bűnnek a hatalma. És megriadtak, amikor aztán szembesültek, hogy itt van egy ember, az áldozata. Ráadásul ott volt több olyan hittudós, zsidó hittudós, akik ellenségesen gondolkoztak és viselkedtek, és méricskélték, hogy vajon meg tudja-e gyógyítani ez a 9 tanítvány ezt a gyermeket. És lám-lám nem sikerül. Lám-lám Jézus Krisztus mégsem a messiás. Kárörvendően voltak ott. És ezzel szembesültek, mikor Jézus és a 3 tanítvány megérkeztek oda, egy ilyen helyzetbe csöppentek be. Egy kétségbe esett apa, akinek az utolsó reménye volt, hogy Jézushoz hozza a gyermekét, és tanítványok kudarcot vallottak. A tanítványok a nagy szégyenükbe, a kárörvendő hittudósok és a kíváncsi sokaság ott voltak. És nem véletlen, hogy Jézus ezt mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig veszek még veletek? Meddig tűrlek még titeket? Hozzátok őt hozzám. És ebben Jézus Krisztusban nem a szidalmazás volt, hanem a fájdalom. Hogy még mindig nem alkalmasak a tanítványok arra, amire pedig fölhatalmazta őket, mindent megtett, tanította őket. Nem ilyen tanítványai vagyunk mi is Jézus Krisztusnak. Ránk néznek, ha Tőlünk akarják megtanulni, hogy mi a hit, de sokszor mondunk csődöt. De sokszor vagyunk rossz példák. De milyen jó, hogy ott van Jézus, és helyrehozza a dolgot. Ráparancsol a tisztátalan léleknek, és elhagyja a gyermeket, és az meggyógyul abban az órában. És aztán, ami fontosabb, beszél a tanítványokkal, mert a tanítványok oda mernek hozzá menni a kérdéssel, hogy miért mondtunk csődöt? És akkor Jézus egy különös választ mond, és erről lesz ma szó még röviden. Ennek a tanulságait nézzük meg részletesen. Bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Mikor megkérdezik a tanítványok, mi miért nem tudtuk kiűzni, ezt válaszolja, illetve előtte röviden, kis hitűségetek miatt. A másik fordításban úgy van, hogy hitetlenségetek miatt, mert ebben megoszlanak a kéziratok, a görög szövegek, egyik ezt mondja, másik azt. De ez mindegy, tulajdonképpen, mert hitetlenség és kis hitűség tulajdonképpen ugyanaz. Abból is látjuk, hogy Jézus aztán azt mondja, hogy ha akkora hitetek volna, mint a mustármag. A mustármag pici? Igen, pici. És ezzel azt mondja, hogy még annyi sincs nektek. Olyan kicsiny a hitetek, hogy gyakorlatilag semmi, mert akkora, az a pici sincs. Miért mondja ezt Jézus? És nagyon különös, amit a végén mond, hogy akkor minden lehetséges volna nektek, ha akkora hitetek volna. Ez, hogy minden lehetséges, ezt itt ezen az egy helyen mondja a hívőkre, emberekre. De a Biblia nagyon sok helyen mondja ezt Istenre, hogy neki nincs lehetetlen, neki minden lehetséges. És olyan különös, hogy ezekre a kudarcot vallott tanítványokra mondja, hogy nektek is lehet olyan hitetek, amivel minden lehetséges. Nagyon fontos az, hogy először is meglássuk, hogy kinek lehetséges minden, mert elszaladhatnak a gondolataink, hogy milyen jó. Na, hát akkor nekem minden lehetséges lesz, majd tudok varázsolni, tudok beteget gyógyítani, sok minden, nem erről van szó. Kinek lehetséges minden? Először is nem azt mondja, hogy a vallásos világnézetűnek, hanem azt mondja, annak, aki hisz. A vallásos világnézet egy olyan, ami itt van a fejben. A hit valami olyan, ami sokkal mélyebben van. Láttam én már olyan embert, aki vallásos világnézetű volt, vallásos neveltetésű, de azt mondta, hogy Isten valahol távol a mennyei messzeségekben van, nem jött közel, nem halljuk a hangját, nem lehet vele beszélni, nem tesz csodát, ugyan már. Ez az ember vallásos világnézetű volt, de nem hitt. Mennyi ilyen ember van? Talán a templompadokban is. Van sok olyan ember, aki vallásos világnézetű, de nem hisz. Vagy talán azt mondta Jézus, hogy minden lehetséges a pozitív gondolkodásúaknak, mert Sokszor meg így értjük azt a szót, hogy aki hisz. Hogy akkor gondolkozzunk pozitívan. Mondjuk azt, hogy te nem fogsz megbetegedni, rajtad a betegségnek nem lesz hatalma, és mondogassuk, és majd úgy lesz. Ez szómágia, ez varázslás, amit a Biblia világosan tilt. Nem a pozitív gondolkozásról beszél Jézus Krisztus, amikor azt mondja, hogy aki hisz, annak minden lehetséges. Egyébként tapasztaljuk is, hogy azok is, akik különböző ilyen szó vagy egyéb mágiát végeznek, azoknak is megbetegszik a hozzátartozójuk, sőt, akár ők maguk is, és egyszer csak nem segít a pozitív gondolkodás és a szómágia. Minden lehetséges annak, aki hisz. Hát nem a hitetlennek van igaza, a szkeptikusnak, aki azt mondja, hogy ugyan már. Hát akkor egész más lenne ez a világ. Igen. Ha az a hit olyan egyszerű lenne, mármint a hit egyszerű, csak hogy én higgyek, az nem egyszerű. Minden lehetséges annak, aki hisz, de a fő kérdés mégis az, hogy kiben kell hinni. Nem akármiben, akárkiben. Ez nem mindegy. Manapság ez is egy elterjedt nézet, hogy mindegy, hogy kiben, miben, csak valamiben higgyünk, mert ez akkor jó, mert akkor van cél előttünk, és igen. Persze, nyilván Hitler is hitt valamiben, meg nagyon sokan hittek valamiben, és törtetett előre, és meg akarta valósítani a célját. No, de ez jó. Ez mindegy. Nem. És nem véletlen, hogy itt ezen a ponton van ez a történet. Ahogy mondtam, a tanítványok előtte először szembesültek azzal, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy az ember fiát meg fogják ölni. És ezt a Jézust látta az a három tanítvány megdicsőülve a hegyen, sőt Lukács evangélium még azt is írja, hogy és beszélgettek Mózessel, Illéssel, beszélgetett Jézus, az elkövetkezendő haláláról Jeruzsálembe. És nem olvastam tovább az igét, de ott az van a következő versekben, hogy másodszor is elmondja tanítványainak Jézus, hogy az emberfiát ki fogják végezni. Gondoljunk bele, hogy kiben is kell hinnünk. Egy olyan Istenben, aki minden hatalom, ahogy Jézus Krisztus mondta magáról, a kivégzése és feltámadása után. Egy olyan Istenben kell higgyünk, aki a mindenható voltát arra használja, hogy eljöjjön közénk a mi szenvedéseinkbe, ne megmeneküljön a szenvedéstől, és minket se megmenekítsen a szenvedésektől, megjegyzem, hanem hogy odaálljon a szenvedéseink közepébe, és a legnagyobb szenvedést elvállalja értünk, miattunk és helyettünk. Mindazt a zűrzavart, amiben mi keveredtünk azért, mert nem hiszünk, azért, mert nem az ő tervébe illeszkedünk, mindazt a zűrzavart magára vállalta. A minden hatóságával engedte magát megfeszíteni. Nem különös dolog ez? Nem furcsa dolog ez? Nem érthetetlen dolog ez? Nekünk egy ilyen Istenben kell hinnünk, és akkor minden lehetséges lesz. Miért? Mert akkor, ha hiszünk benne, ez persze nem úgy kezdődik, hogy ezt a csodát mi felfogjuk, megértjük az eszünkkel, hanem úgy kezdődik, hogy ilyen az Isten, ezt vállalta értem. Hát igazán letörölhetné az életemet a térképről, mindazok miatt, amiket én elkövettem, mondtam, vagy gondolatban tettem, és nem eltörölni az életemet, hanem a megrepett nádért lehajol, és a füstölgő kanócot nem oltja el, hanem helyreállítja. Csodálatos dolog. Akit ez megfog, hogy onnan a keresztől az értünk szenvedett Jézus Krisztus nyújtja a kezét felénk. És mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Aki ezt felfogja, abban elkezd minden megváltozni alapvetően. És a szenvedéssel kapcsolatban is megváltozik benne minden. Hiszen így mondja a Biblia, hogy az üdvösségünk fejedelmét az Isten szenvedések által tette tökéletessé. Neki is át kellett menni a legnagyobb szenvedéseken, hogy igazán az váljon belőle, ami az Isten terve szerint kellett, hogy legyen. A szenvedésekre szükségünk van. Nem a szenvedéseké a végső szó. Ez az egész élet egy terv, amiben a szenvedés csak eszköz, és a végeredmény csodálatos lesz. Aki ebben az Istenben hisz, aki így hajolt le hozzánk, a szenvedéseket magára vállalva, a szenvedésekbe élen járva, ezzel megváltva minket, annak az Istennek a kezébe téve az életemet, minden megváltozik. És akkor minden lehetségessé válik. Nem úgy, hogy majd kívánok ilyen meg olyan dolgokat, mint a mesebeli ember, meg asszony, hogy a végén a kolbászt le kellett kívánni a férfinek az orráról. Nem erről van szó. Minden lehetséges, vagyis a leglényegesebbek. A legigazabb és legmélyebb dolgok, hogy én boldogságot és békességet találjak, hogy az én életem újjá legyen, hogy az én gyermekem ebben a nagyon zűrzavaros világban is utat találjon, és jól nevelkedjen föl, és ember legyen belőle, és így tovább. Az alapvető és lényeges dolgokban minden lehetséges, mert ez az Isten terve, hogy aki hisz, annak lehetséges legyen minden, de csak aki hisz. Mert ez egy feltétel. Aki nem hisz, annak hullhat a semmibe az élete. Annak lehet békétlensége a szívébe. az persze nem találja, hogy hogyan kell fölnevelni a gyermekeit. Természetes. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha olyan kicsi hitetek van, mint a mustármag, az elég. És miért mondja ezt? És miért pont a mustármagot mondja? Azért, mert az egy mag. Az az életnek az ígérete. A magot, ha bevetik a földbe, akkor az elkezd növekedni, és kihajt belőle egy növény, ebben az esetben nagyon gyorsan növekszik, mert a mustár egy olyan növény, amelyik egyetlen nyár alatt embermagasságúra növekszik. A hitnek ez a természete, hogy elkezd növekedni. Mert egy szomjas szív van mögötte, amelyik azt mondja, hogy na, ezt kerestem. Ha ez az élet értelme, végre megtaláltam, akkor olvasom, hogy van ez, hogy mondja a Biblia. Hogyan kell megküzdeni ezzel a kérdésemmel, azzal a bajommal? Na gyerünk, akkor kérjünk segítséget ettől az Istentől, aki ott van a Szent Lelke által. A hit az növekszik. Nagyjá lesz. Az a természete. Betölti az életemet, és mindent megváltoztat benne, és újjá teszi még a környezetemet is. Adja Isten, hogy higgyünk. Hogy lehetséges legyen a számunkra is minden, ami igazán lényeges. Azt mondja, hogy ha ott ilyen fizikai akadályok vannak, hogy egy hegy áll az útba, akkor az is elmegy onnan. Segítsen minket az Isten élő hitre. Ő benne, a Jézus Krisztus által. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a megkezdett dicséret további két versét, a 7. és 8. versét a 238. dicséretnek. Nálad lehetetlen, tudom, semmi nincsen. Nyújtsd kezedet, búsd szívemet, erősítsd bágyat lelkemet, mert áldlak tégedet. Szentlélek Istenünk, vigasztaló Urunk, bátoríts meg, oltalmazd meg, igaz hitben, szerelmedben, minden jókkal áldj meg. Testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, a Bibliának ezeket a csodálatos történeteit, szavait, amiben, ha belegondolunk, akkor mély és igaz gondolatokat vehetünk tőled. Köszönjük, hogy ebben a te szent lelked segítségünkre van, hogy ne akadjunk meg emberi gondolkodásunk miatt, hanem tudjuk értelmezni. Kérünk téged, így könyörülj rajtunk. Segíts, hogy vegyük kézbe napról napra a te ígédet, hogy épüljön a mi szomjas lelkünk a benned való hitben. Olyan nagy szükségünk van igazi reménységre. Olyan nagy szükségünk van olyan alapra, ahonnan a szeretetet meríthetjük. Köszönjük, hogy te eljöttél, és adod a te szereteted onnan a keresztről, a te bűnbocsánatodat napról napra. És innen tudunk meríteni türelmet, részvétet, mindazt, amire szükségünk van. Kérünk, hogy áld meg a mindennapjainkat. Szeretnénk benned hívő emberekké lenni. Szeretnénk, hogyha élő mustármag hitünk lenne, és az növekedhetne, az látható lenne egyre inkább az életünkön. Könyörülj rajtunk Jézus Krisztusért, szent lelked által. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot a csendben, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk népünket is imádságunkba a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 673. éneket énekeljük a Barna könyvből, keressük ki, 673. ének, Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.